így helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Mai alkalmunk keretében először Isten igéje Jakab apostol levelén keresztül szól hozzánk, fogadjuk nyitott szívvel. Jakab levele második részének 14-től a 22. versig terjedő szakaszából az igét. Így szólít meg bennünket Isten üzenete. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Isten áldja és szentelje meg az ő igét a mi szívünkben. Csendesedjünk most el, és a mi testvérünk vezetésével imádkozzunk.
Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztusunk, azért a kegyelemért, amelyben napunként részünk van, és most is igéd által akarsz részeltetni bennünket a te megismerésed csodájába, mert hiszen mindazokból a dolgokból, amelyek megírattak a mi tanulságunkra, megismerhetünk téged. És csodálatos dolog az, hogy egyre hatalmasabb és egyre csodálatosabb Isten lehetsz a mi szemeinkben. És látjuk, Uram, hogy neked van hatalmad a földön bűnöket bocsátani, van hatalmad a földön üdvözíteni, és van hatalmad itt a földön gyógyítani, emberek lelkét megmenteni, és te, amikor itt jártál a földön, azt olvassuk felőled, hogy szerte jártál és jót cselekedtél mindenekkel. Add, hogy a mi életünk is, Uram, fel tudjon mutatni téged, hogy bennünk lakozol, és általunk munkálkodsz ebbe a világba, hiszen azért hívtad el, és hívtad ki a világból a te gyülekezetedet, hogy szolgáljunk, és a te akaratodat teljesítsük meg, és tegyük meg mindazt a jót, amelyet előre elkészítettél számunkra. Őrizd meg bennünket a gyümölcstelen élettől, őrizd meg bennünket attól, hogy engedetlenek legyünk, hanem hadd valósuljon meg bennünk is, hadd legyen láthatóvá a mi életünkben is a benned való hit. Amen. Olvasom Isten igéjét a Márk evangélium a második fejezetéből, az első verstől, egészen a 12. versig, tehát Márk evangélium a második fejezete, első verstől a 12. versig. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátottak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb? Ezt mondani a bénának: megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: néked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, és dicsőítették az Istent, és ezt mondták: ilyet még sosem láttunk. Uram, a Te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez a történet mind a három evangéliumban szerepel, tehát Máté, Márk és Lukács evangéliumában, éppen azért, mert ez a történet rendkívül fontos történet Jézus szolgálatában. Sőt, ha mind a három evangéliumot elolvassuk, mert mindegyik egy-egy külön mozzanatot is elénk tár, akkor láthatjuk Lukács evangéliumából, hogy írástudók érkeztek Jeruzsálemből. Hát Jeruzsálem Kapernaumtól körülbelül 150 kilométerre van, és hogy Jeruzsálemből lementek Kapernaumba, hogy Jézust meghallgassák és meglássák. Aztán írástudók és rabbik, tehát papok vették ott körül, farizeusokkal együtt. Ha valaki ismeri az előzményeket, akkor tudja, hogy a zsidók ebben az időben, mármint Jézust megelőző korban, rendkívül komolyan mesiás várásban voltak. És a rabbik leszögezték, hogy ha valahonnan az országból jelentenek mesiási mozgalmat, akkor azt ki kell vizsgálniuk. És a kivizsgálás első lépése az volt, hogy nem volt szabad szólniuk, csak meg kellett figyelni, hogy az a mozgalom vajon Istentől való-e, komolyan kell-e venni, vagy sem. Aztán a második fázis, hogy kérdéseket kellett feltenni, és ezt is látjuk, ahogy Jézust később kérdezgetik, szinte provokálják. Aztán végül el kellett dönteniük a rabiknak és a főpapoknak, az írástudóknak, hogy végül is vajon mesiási mozgalommal állnak-e szembe, vagy sem. És nagyon érdekes, ugye itt egy olyan eseményen vannak jelen a jeruzsálemi írástudók is, ahol Jézust, így mondja Máté evangéliuma, hogy az Úr lelke gyógyításra indította. Igen, egy csodálatos jelenetnek vagyunk tanúi, és a kérdés tulajdonképpen az ő számukra, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus. És tulajdonképpen az egész világ számára ez a legdöntőbb kérdés, és itt láthattunk valami olyan dolgot, amivel csak az nem látta meg, hogy kicsoda Jézus, aki nem akarta. Tehát megláthatták volna, hogy ő kicsoda. De vajon a mi szemeink látják-e, ahogy elénk adják az evangéliumok, hogy kicsoda ez a Jézus, hogy ő a mi Urunk és megváltunk, ahogy Péter Jézus kérdésére válaszolott Cezárea Filippinél: Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre a hitre, erre a látásra kell az embernek eljutni, hogy a názáreti Jézus Krisztusban meglássuk az eljövendő mesiást, azt a Krisztust, akit az Isten megígért. Tehát ő nem egy csodatévő proféta, vagy egy csodatévő ember, hanem akit Isten eleve megígért, hogy benne megmutatja önmagát, amit majd holnap látni fogunk, hallani fogunk. Most pedig ebben a történetben olvassuk ezt a mondatot, hogy látva az ő hitüket. És olyan fontos dolog lenne, hogy láthatóvá váljon a hit. Mert alapjába véve láthatatlan, hogy én mibe hiszek, kibe hiszek, egész addig, amíg ezt az életem, a cselekvésem ki nem mutatja, és láthatóvá nem teszi. Itt látunk négy férfit, akik oda cipelik Jézushoz a barátjukat. Egy agyvérzésben szenvedő béna embert, ismerjük nagyon jól ezt a betegséget, és ma is hát többnyire gyógyíthatatlan egy bizonyos stádium után, abban az időben pedig teljességgel gyógyíthatatlan betegség volt ez, és ez a négy ember fogta a béna barátját egy sarogjára, egy hordágyra tette, és oda cipelte Jézushoz. Miért vitték Jézushoz? Mert volt hitük. Mert hitték, hogy az Úr Jézus Krisztus meg fogja gyógyítani a barátjukat, különben nem vesződtek volna vele. Olyan világos látszik a hitük, hogy amikor nem tudtak az ajtón keresztül bejutni, szétbontották a tetőt, gondolom a gazda nagy örömére, és oda engedték Jézus lába elé ezt a beteget. És tulajdonképpen nem szóltak egy szót sem. Nem mondták azt, hogy Úr Jézus, azért hoztuk, hogy gyógyítsd meg, semmit nem mondtak. Ők tudták, hogy az Úr Jézus tudni fogja, miért hozták ide ezt a gutaütött embert, ők pedig hitték, hogy meg fogja gyógyítani. Hát ez a hit. Mert hittek Jézus Krisztusban, és Jézus mondja is, hogy látva az ő hitüket. Tehát Jézus a cselekedeteikből, az egész magatartásukból sugárzott a feléje való bizalom. Az a hit, amelyik Jézus Krisztusra irányul. Ma egy olyan világban élünk, amikor mindent összekavar a sátán. Eleink még tudták, mit jelent a hit. Ma már mindenféle mágikus képességgel is felruházzák ezt az emberi magatartást, mert a hit az egyfajta emberi magatartás, hogy én valakibe bízok, mert a hitnek van egy ilyen nagyon erős bizalmi jellege, hogy bízok ebbe vagy abba az emberbe, fölmerek ülni egy repülőgépre, mert van bizalmam hozzá, hogy célba fog juttatni. Az élet minden dolgához kell a hit és a bizalom. Mert különben az ember akkor nem is tud élni ebbe a világba. Egy házasságot nem lehet megkötni bizalom nélkül, ha nem hiszem, hogy azzal a leányal majd le tudom élni az életemet. Tehát nem akarom sorolni, értik nagyon jól a testvérek, hogy mennyire szükséges a hétköznapi életben is ez a bizalom, ez a hit, hogy elhiszem a másik emberről, hogy jót akar, hogy jó indulatú irányomba, de ez csak emberi síkon mozgó bizalom vagy hit, de az Istenbe vetett hitnek két nagyon erős mozzanata van. Az egyik az, így mondja az ige, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Tehát a hitnek az első mozzanata Isten irányába, hogy hiszem, hogy ő van. És ezért fordulok hozzá bizalommal, mert tudom, hogy a mi Istenünk irgalmas Isten, kegyelmes Isten, és jót akar nekem, és jót akar nekünk többieknek is, és Jézus Krisztusba vetett hit pedig azt jelenti, hogy hiszem, hogy ő az Isten fia, a megígért Krisztus, az eljött Messiás. És ebben a bizalomban kaphatok tőle valamit. Mondom, ma már a hit ről olyan tanításokat lehet hallani, hogy tulajdonképpen a hit önmagában hatalom. Tehát pszichikai, sőt, ilyen szellemi hatalmat tulajdonítanak, de ez a varázslás. Ennek semmi köze a keresztény hithez. Fölolvasok egy könyvből, Dave Huntnak a könyvéből, ahol ezt tárgyalja a kereszténység megtévesztése című könyvből. Tehát úgy gondolkoznak, hogy ez a cím ennek a fejezetnek, hogy hit Istenben, vagy hit a hitben. Tehát Sok őszinte keresztény gondolkodását befolyásolta a varázslók evangéliuma, amely szerint a hitnek önmagában van hatalma. Még egyszer megismételjük, számukra a hit nem Istenbe vetett hit, hanem az Istenre irányuló erő, amely arra kényszeríti őt, mármint Istent, hogy megtegye számunkra, amit én hiszek, amit én akarok. Ezek nagyon kicsi eltérések, és óriási a különbség. Majd látni fogjuk. Azért óriási a különbség, mert én nem kényszeríthetem Isten semmire. Én kérhetek tőle dolgokat, hittel, bizalommal, de az igazi hit azt jelenti, hogy amit ezek az emberek csináltak. Egyszerűen oda eresztették Jézus lába elé a beteg barátjukat. Ez a hit. Nem mondták meg, mit csinálj, Uram, egyszerűen a gondjukat, a barátjuk gondját oda tették Jézus lába elé. Tulajdonképpen a keresztény ember szolgálata, az első számú szolgálata kellene, hogy legyen az imádság. Mi nekünk az imádság sarogjáján, hordágyán kellene oda cipelni a barátainkat Jézus lábai elé. A családod minden tagját, a gyermekeidet, unokáidat, a férjedet, a feleségedet, és mindenki, akit rád bíz az Úr, oda kellene cipelni, hogy vagyunk-e ilyen hívő emberek, akik hittel oda visszük Jézus lába elé, ami szeretteinket, barátainkat, testvéreinket, azzal a bizalommal, hogy Úr Jézus, én nem tudok rajta segíteni, de te tudsz rajta segíteni. Mert aztán nekünk nem csak a fizikai értelemben bénákat kell odavinnünk Jézus Krisztus elé, mert nagyon sok lelki béna ember van közöttünk, aki képtelen oda menni Jézushoz. Ez csak egy példa, hogy ez a gutaütött nem tudott volna oda menni. Kell, hogy valaki oda cipelje. Körülöttünk, testvérek, millió számra vannak olyan emberek, akik képtelenek oda menni Jézushoz, lelki bénák. A kígyó bűveletében vannak. Ha valaki ismeri ezt a szörnyű dolgot, hogy egy óriás kígyóval szembe találkozik, akár egy patkány vagy egy nyúl, egyszerűen nem tud elmenekülni. A kígyó szeme hipnózisba ejti, megbűvöli, és egyszerűen nincs menekvés. Ugyanígy van az ember lelki értelemben a sátánnal, megbűvöl, megkötözzi az embereket, a hitetlen embereket, és igenis, hogy bénák nem tudnak jönni, a templomba se tudnak eljönni. Hát, ha most itt körülnézünk, én nem hiszem, hogy itt sok olyan ember van, aki nem tartozik ehhez, vagy valamelyik gyülekezethez. És hol vannak a kívülvalók? Mert tulajdonképpen az evangelizációnak az van a célja, hogy elérjük a kívülvalókat, de nem jönnek, mert nem tudnak jönni. Nem tudnak jönni. Persze úgy néz ki, hogy nem is akarnak, de azért nem akarnak, mert valójában nem tudnak. És itt van a feladatunk, hogy igenis összefogni és imádkozni értük. Érdekes, hogy ez a négy ember, ez képes volt az egyetlen barátukat oda cipelni, és semmi akadály, minden akadályt elhárítottak. Nem zavarta őket, nem fordultak vissza, hogy hát sajnos nem tudtok odavinni Jézus elé, hanem egyszerűen szétbontották a tetőt. Az imádság szétbontja a tetőt, az imádság oda tudja vinni a béna barátodat, oda tudod vinni Jézus elé. És olyan jó volna, hogy ima közösségeink lennének, hogy tudnánk konkrétan oda vinni embereket Jézushoz. Olyan béna embereket, akik egyébként nem fognak soha oda kerülni. Hát ez volna a mi feladatunk, és ilyen értelemben vajon látja Jézus a te hitedet és az én hitemet? Mert ahogy lelkész testvérem felolvasta a Jakab apostol leveléből ezt az ige szakasztot, ő arról beszél, a gyülekezetet inti. Mert sokan úgy gondolkodnak, jó, hát én hiszek, és ezzel el van intézve, engem a hitem üdvözít, de hát ennek a hitnek meg kell látszani, ennek meg kell valósulni. Testvérek, nagyon érdekes eset volt, egy amerikai lelkész szolgált nálunk érden a gyülekezetbe, és mi elmagyaráztuk neki, hogy mit jelent a magyar ige szó. Hát ez az ember úgy örvendezett, valósággal újongott, hogy ezt el fogja mesélni Amerikába, hogy nekünk milyen csodálatos szavunk van. Mert az ige azt jelenti, hogy létezést, történést, cselekvést kifejező szó. Ebben benne van a lényeg, mert az isteni szó azt jelenti, hogy annak meg kell valósulni. Az isteni igének meg kell valósulni. Tehát amikor az egyház, a gyülekezet, aki a Krisztus teste, és ugye azt ígérte az Úr Jézus, hogy amikor eljön a pártfogó, akkor így mondja, közöttetek fog lakni, sőt bennetek lesz. Tehát mondhatjuk, hogy akik hívő, újonnan született emberek vagyunk, nem csak közöttünk, de bennünk lakozik a Krisztus lelke. Tehát ha a Krisztus lelke bennünk lakozik, akkor a Krisztus akaratát meg kell cselekednem nekem. Mert az egyház Jézus Krisztusnak a keze, lába és mindenek felett a szája, amellyel hirdeti az Isten igéjét. Tehát vajon megvalósul-e közöttetek? Megvalósul-e ebbe a gyülekezetbe az a küldetés, amire az egyház elhivatott? Hogy bizony mi tegyük oda az Úr lába elé. Na, visszatérek erre egy pillanatra, hogy mire irányul a hitem? Mert tényleg úgy van az, hogy egyesek úgy gondolják, hogy a hit, az imádság Istent kényszeríti a cselekvésre. Kvázi én rá kényszeríthetem az Istent a cselekvésre. De testvérek, ez a mágia, ez a varázslás. Mi kérhetünk. Így lehetne mondani, hogy Isten az imádság, ami Urunkat behívni, ami szükségeinkbe. Egyszerűen elmondom neki, Uram, hiányzik az életemből ez, az, amaz, vagy a barátom életéből. Nem tud hinni. Elmondom neki, és már is oda tettem Jézus elé a gondomat. Minden gondotokat őre elvessetek. Tehát nem arról van szó, hogy a hittel kikényszeríthetem, ráerőltethetem az én akaratomat az Istenre. Aki így gondolkodik, rosszul gondolkodik a hittel. A hit gyermeki mozzanat. Egyszerűen van benne egy olyan gyermeki mozzanat, hogy tudom, hogy az én Uram engem szeret. És ha az ő akarata szerint kérek, tessék figyelni, az ő akarata szerint kérek, akkor meghallgat engem. Tehát nem az én akaratomat kell ráerőztetni, hanem egyszerűen oda kell tenni Jézus lába elé a problémáinkat. Elmondani neki. Ő pedig tudja, mit fog tenni. Ezt tette ez a négy ember. Ők nem magyaráztak semmit, egyszerűen oda engedték Jézus elé ezt a béna embert. Csak hogy még jobban megértsétek, testvérek, hogy a hit hogy is kell, hogy működjön. Van egy nagyon tanulságos történet, amikor az Úr Jézus három tanítványával a megdicsőülés hegyén van, a többi kilenc pedig ott lenne a völgybe, kínlódik a démonokkal, és teljes kudarcot van. Egy apa oda viszi a megszállott fiát a tanítványokhoz, hogy gyógyítsák, megüzzék ki belőle az ördögöt. A vége mi lesz? Ott vitatkoznak a farizeusokkal, mert tehetetlenek. Igen ám, de hát azt olvassuk a tanítványokról, hogy amikor a 70 tanítványt kiküldte, amikor a 12 tanítványt kiküldi, az Úr Jézus felhatalmazta őket, hogy gyógyítsanak, ördögöket üzenek, és akkor most hogy nem megy nekik. Miért vallott a kudarcot? Az Úr Jézus megérkezik, az apa oda megy hozzá, és azt mondja, hát, ha tehetsz értünk valamit, akkor segíts rajtunk. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy tehetek-e valamit? Minden lehetséges a hívőnek. Na, ezt szeretik hangoztatni az emberek, azok, akik félreértik a hitet. Minden lehetséges a hívőnek. De most, testvérek, minden lehetséges annak, aki az Úr Jézushoz viszi a gyermekét. Mert ez az ember a tanítványokhoz vitte. És ez baj. Tulajdonképpen olyan értelemben van, hogy a tanítványok nem vitték Jézushoz. Mert Jézus azt mondja, hozzátok ide hozzám. Tehát amikor egy ilyen helyzetbe kerül az ember, akkor mit tehet? Én emlékszem, eljött hozzám egyszer egy fiatal ember, aki elmondta, hogy milyen nagy problémája van a feleségének, stb. Nem akarom részletezni a dolgot, de tulajdonképpen tényleg nagy volt a baj. És egy pszichiáter azt mondta neki, hogy a feleségét lelkészhez kell vinni, mert nem idegbeteg, hanem lelkibeteg. És akkor megkérdezi ez a hitetlen fiatal ember, hogy na és akkor most hogy fogom én meggyógyítani az ő feleséget? Hát mondtam neki, hogy sehogy. Én sehogy. Erre döbbentem rá, és azt mondja nekem, akkor minek hoztam ide? Vagy minek jöttem ide? Mondtam azért, mert én ismerem azt, aki meg fogja gyógyítani a feleségét. Tetszenek érteni, milyen nagy különbség? Én nem húzhatom ki magamat, hogy én meg tudom gyógyítani. Ahogy a tanítványok se tudták. Nem tudták. És megkérdezik Jézust. Hogy miért nem? Erre azt mondja neki Jézus, hogy a kicsiny hitűségetek miatt, mert ez a fajta csak imádsággal üszhető ki. Az imádság kérni kell. Nem az én hatalmam. Nem az én hatalmam. Az ő hatalma. De mi az ő gyermekei. Testvérek, sokan úgy gondolják, hogy az imádság az egy nyűk, az egy kötelesség, amit nekünk el kell végezni. Jaj, nem szabad így gondolkodni. Kiváltság. A gyermek kiváltsága. Ugye gondoljatok a kicsi gyermekeinkre. Hát ők aztán kérhetnek, nem? Anyukától, apukától, vagy nagymamáktól. Persze, hogy kérhetnek. Az ő joga. A gyermek joga, hogy kérhetsz. És az imádság lényege, hogy az én hatalmas uramtól kérhetek, mert neki van hatalma. Oda tehetem a problémáimat. Tehát ez egy nagyon, nagyon is nagy kérdés, és a szolgálat kérdése. Tehát az igének meg kell valósulnia. Persze hinnem kell az én uramba, hogy neki van hatalma. Megkérdezi Jézus a vakokat, hiszitek, hogy én ezt meg tudom tenni? Mikor azt mondják, hogy hát azt szeretnék, hogy lássunk. Hát hiszitek, hogy meg tudom tenni? Tehát mindig Jézusra kell irányulni a hitünknek. És aztán ugye tudjuk, hogy meggyógyul annak az apának a fia, és látjuk, hogy itt is beteljesedik az a kívánság, ami mozgatta ezeket az embereket, és ami oda vitte őket Jézushoz. De hit nélkül, így mondja az ige, hit nélkül nem lehet kedves senki az Isten előtt. Azt üzeni az Úr a zsidóknak, ha nem hisztek, nem maradtok meg. Tehát ez a hitnek a súlya, ugye, az egy nagyon fontos dolog. Ahogy énekeltük, hinni taníts, Uram, kérni taníts. A kettő szorosan összetartozik. Hinni és kérni. Mert ő hatalmas Isten, és lehet tőle, lehet benne bízni, hinni és kérni tőle. Csak nehogy tényleg azt higgyük, hogy aztán kötelessége az Úrnak mindent megtenni, a mi kívánságainkat kiszolgálni. Mert ő az Úr. Nekem kell az ő kívánságait megtenni, tehát soha ne fordítsuk meg a sorrendet. Sokan panaszkodnak, hogy ma hány éve imádkozom a férjemért, hány éve imádkozom a fiamért, vagy lányomért, vagy akárkért, és nem hallgatja meg az Úr. Soha nem mondjatok ilyet, hogy nem hallgatta meg. Csak amikor emberekért imádkozunk, tehát amikor a fiadért imádkozol, vagy a hitetlen apádért, vagy bárkiért a családba, vagy a barátodért imádkozol, akkor soha ne felejtsd el, hogy az Úr senkit nem fog erőszakkal odarángatni. Senkit. Ő mindent meg fog tenni, hogy megtérjen. Ezt kell hinnünk. Ha én odavittem imádságba a fiamat, a barátomat, akkor legyen nyugodt a szívem, hogy én megtettem, ami az én kötelességem volt. Természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy ezek az emberek nem csak, hogy imádkoztak a barátjukért, hanem megfogták és odavitték. Na de hát Ez alatt azt értem, hogy cselekednünk kell azt is, hogy eljöjjenek a templomba, hogy igét halljanak. Mert igen nélkül nincs hit. Így mondja ugye a Róma 10-ben az ige, hogy a hit hallásból van, az a belső hallás, az pedig a Krisztus beszéde által. Aki nem hallja az Isten igéjét, az soha nem fog hitre jutni. Vagy valami hamis hitre, de hitre, biblikus hitre nem fog eljutni, mert az csak az ige által lehetséges. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az embereket hát elvigyük az ige hirdetésre. Ha már belekezdtem ebbe a példába, hogy ez a férfi azt mondja, de hát akkor, ha én nem tudom meggyógyítani, akkor mindenki jött ide. És akkor utána azt kérdezte, de akkor most mit csináljon? És azt mondtam neki, hogy hát hívja el a feleségét, ha tudja, holnap az Isten tiszteletre, mert szombaton beszélgettünk. Hát talán eljön, mert már külön éltek. És látom másnap, hogy ott ülnek a templomba, meghallgatott egy igehirdetést, hétfőn engem fölhív ez az asszony, akivel én soha nem beszéltem. Azt mondja nekem, hogy én nem tudom, mi történt velem, én megtértem, most megyek vissza a férjemhez. És valóban megtért, és nagyon komoly hívő lett ő is, a férje is, a gyerekeik is. De az ige, nekem nem is kellett vele beszélni, egy ige hirdetés meghallott, és az Úr szíven találta. És akkor az a férfi megértett valamit, hogy hát ez fantasztikus, hogy az Isten igétől meggyógyul a feleségem, és meggyógyult. És meggyógyult a házasságuk, és minden rendbe jött. Spurgeon azt mondja, lelkészeknek prédikál, ha valaki nem tudja, Spurgeon a 19. század vég legnagyobb angol ige hirdetője. És lelkészeknek prédikál, és azt mondja, rögtön, úgy imádkozzatok és prédikáljatok, ha nem követik megtérések, döbbenjetek meg, csodálkozzatok és törjön össze a szívetek. Úgy várjátok hallgatóitok üdvösségre jutását, mint ahogy az utolsó trombita szót harsogó angyal várja, hogy a halottak felébredjenek. Higgyetek saját tanításatokba, higgyetek a megváltótokba, higgyetek a Szentlélekbe, aki bennetek lakozik, mert csak így teljesülhet szívetek vágya, így dicsőítetik meg Isten. És nagyon fontos megérteni, hogy minden szolgálatunkban ő dicsőítessék meg. Hogy ő, és akkor ott az áldás. És én emlékszem, én 50 éves koromban lettem lelkész, és amikor a lelkészi szentelés napon az volt az útmutató ige, aki titeket hallgat, engem hallgat. Nekem ez nagyon nagy erősítés volt akkor ez az ige, mert megértettem, hogy az ige hirdetés az nem más, mint Krisztus beszédének hirdetése, az ő szavának továbbadása, magyarázata, ez az ige hirdetés. És aki ezt teszi, az meg fogja tapasztalni, hogy az Úr Jézusnak ma éppen olyan hatalma van, mint ott akkor Kapernaumban, amikor oda cipelték ezek a barátok azt a guta ütött embert. Tehát nekünk is azzal a hittel kell vinnünk az imádság sarogjáján, meg úgy kell hívogatnunk, hogy hidd el, ha eljön a templomba és ige hirdetést hallgat, meg fogja ütni az ige a szívét, meg fogja érinteni, és új életek keletkeznek. Óriási felelőssége ez a mai egyháznak is, hogy ez megtörténhessen. Aztán látjuk a továbbiakban, hogy Jézus látva a hitüket, így szólt a bénához, fiam, megbocsáttattak a bűneid. Gondolom elképedtek a az emberek, akik ott ültek, meg az a négy ember is, aki oda vitte, talán magába gondolta, hát uram, nem azért hoztuk ide, hát nem látod, hogy béna. De Jézus látja, hogy béna. És itt van ebben az esetben egy olyan dologgal találkozunk, hogy az ő betegségét a bűn okozta. Sokan nem fogják fel, hogy nagyon sok betegségünket, sőt, sokszor a halálunkat is a saját bűnünk okozza. És nem fogjuk ezt fel, pedig ez így van, és Jézus azért kezdi azzal, hogy a bűnbocsánatot hirdeti ennek az embernek. Na de hát ez a szerencsétlen béna nem mondta az Úr Jézusnak, hogy Uram, bocsáss meg nekem. De higgyétek el, hogy úgy van ez, ahogy az Úr Jézus közelébe kerül az ember, az egyszerűen látja önmagát az ember. Egyszerűen nem tud más tenni. Ha igazán Krisztus elő állok, akkor ő megmutatja, hogy mi van a szívemben. Az ő szent jelenlétében úgy járunk, mint Péter. Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Tehát az ő szentségének jelenléte elég ahhoz, hogy ez a béna ember egyszerűen a lelkébe fölfohászkodott, hiszen valószínű beszélni se tud, hogy Uram, bocsáss meg. És Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak te bűneid. És nincsen szebb szó, mikor Isten megbocsát nekünk. Igen, ám csak, hogy ebből botrány lett. Ezek az emberek, mondom, nem volt szabad, hogy szóljanak, mert most csak a megfigyelés stádiumában voltak, megfigyelték Jézust. De a szívükben úgy gondolták, hogy hát ki ez az ember, ez káromolja az Istent. Hát ki bocsáthatja meg a bűnt az egy Istenen kívül? Nagyon igazuk van, senki. Az egy Istenen kívül senki nem bocsáthatja meg a bűnt. Tudnélik, tessenek belegondolni. Hát én a szomszédnak nem bocsáthatom meg, hogy megcsalta a feleségét. Hát a felesége megbocsáthat neki, ha megbocsát neki. És sorolhatnám a bűnöket, és én nem bocsáthatok meg egy idegen embernek azért, mert gazemberséget követett el. Én nem bocsáthatom meg. De az is kevés, ha megbocsát neki a felesége. Az is kevés, ha megbocsát valakinek az, aki visszaviszi, mit tudom én, a lopott holmit, megbocsát neki. Tessék elhinni, ez kevés. Nagyon fontos ez is, nagyon szükséges, de az élő Isten bocsánatára van szükségünk. Az 51. Zsoltárban olyan világosan látja Dávid. Azt mondja, egyedül ellened vétettem, Uram, azt tettem, ami gonosz a te szemeidbe. Hát dehogy egyedül ő ellene vétett. Vétett ő, Úriás ellen, aki belepusztult ebbe a bűnbe, vétett a népe ellen, meg megbotránkoztatta, vétett az egész családja ellen, vétett még Becsabé ellen is vétett, meg vétett az ellen a kisgyerek ellen, aki az ő bűne miatt csecsemőkorban meg kellett, hogy halljon. Hát akkor miért mondja, hogy egyedül ellened? Azért, mert olyan nagyjá lett a bűn, az Isten előtti bűn, olyan nagyjá lett Dávid előtt, hogy megértette, hiába bocsát meg neki a népe, hiába bocsát meg neki a családja, hiába bocsát meg akárki, ha az Isten nem bocsát meg, a bűn halálos marad. Csak az Isten bocsánata elég ahhoz, hogy a bűneim eltöröltessenek. A tenger mélyére veti minden bűnünket, így mondja, de melyik bűnt, amelyet megvallottunk, és amelyet el akarunk hagyni. Amikor az Úr Jézus felhatalmazza az övéit a bűnbocsánat hirdetésére, azt mondja, akinek megbocsátjátok bűneit, megbocsátatik, akinek megtartjátok, megtartatik. Hát kinek tarthatom én meg a bűnét? Kinek nem hirdethetem a bűnbocsánatot? Aki nem akar a bűnéből megtérni. Csak annak, aki meg akar térni a bűnéből, aki megvallja és elhagyja, így mondja az ige, annak hirdetni kell a bűnök bocsánatát, mert annak az Isten megbocsát. Tehát a kérdés ennél sokkal nagyobb most itt. Ki ez? Kérdezik, hogy a bűnöket megbocsáthatja. Hát ki ez? Hát nem esik le nekik a tantusz. Nem értik meg, hogy egy zsidó rabbi nem fogja hirdetni a bűnök bocsánatát így. Egy proféta se hirdette így. Ez egyedül Isten mondhatja. Hát nem azért jöttek oda, hogy megvizsgálják ki ez a názáreti Jézus. De Jézus túl akarja segíteni. Tessék, fiam, milyen jó indulatú. Holott azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy ott azt írja az ige, hogy miért gondoltatok gonoszt a ti szívetekbe? Hát miért gondoltak gonoszt? Hát az volt a gonosz gondolat, hogy Jézus káromolja az Istent. Ez volt a gonosz gondolat a szívükbe. Ahelyett, hogy gondolkodtak volna, és várták volna meg, hogy mi is lesz ebből. Mert Jézus megerősíti őket. Csodálatos módon kézzel foghatóvá teszi, hogy ő kicsoda. Azt kérdezi tőlük, mi könnyebb. Azt mondani a bénának, hogy fiam, megbocsátattak a bűneit, vagy az, hogy kelj fel és járj. Hát nem kérdés. Ha nekem azt kellene mondani egy utaütöttnek, hogy kelj fel és járj, nem menném mondani, mert tudnám, hogy úgyse kell fel és nem fog járni. Ez csak az Istennek lehetséges. Tehát kezükbe adja Jézus a megoldást. Azt mondja, hát mi könnyebb? Ti mit csinálnátok? Ugye, amikor mi kudarcban vagyunk, ott az előbb emlegetett példában, amikor a tanítványok megbuktak, akkor mi történt? Vitatkoztak a farizeusokkal. Azt olvassuk, hogy vitatkoztak a farizeusokkal. Mikor mi keresztények csődbe vagyunk, akkor vitatkozunk. Holott nem vitatkozni kellene, hanem az Úrra nézni és tőle várni. És ő adja, amit adnia kell, és azt mondja, itt magukba gondolják, hogyan beszélhet ez így. Istent káromolja, kibocsáthatja meg a bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukba. Tehát tetszik látni, Jézus látja a gondolatainkat is. Hát már ez is meg kellett volna győzze őket, hogy látja a gondolataikat. Annélkül, hogy egy szót szóltak volna. Ismer bennünket, ahogy erről ma szó volt a napokban, hogy ő ismer, látja még a gondolataimat is, és ezzel ő nem, hogy nem él vissza, hanem éppen azt akarja, hogy meggyógyuljak. És ennek a történetnek egy csodálatos mozzanata az, hogy végül azt mondja, kelj fel és vedd az ágyadat és menj haza. És akkor nagyon elámul a sokaság, és dicsőítik az Istent. Olyan drága dolog ez, hogyha Jézus csodákat tesz, ha Jézus hatalmát megmutatja, akkor az emberek dicsőítik az Istent, és jól teszik, mert azt kell dicsőíteniük. De gondolhatták volna ezek az emberek, hogy hát miért nem gyógyítja meg az Úr Jézus, miért kell itt a bűnbocsánatról beszélni, majd ha meggyógyítottad ezt az embert, majd fölmegy a templomba, viszi a báránykáját, és bemutatja az áldozatot. De hát éppen ennek jár le az ideje. Éppen ennek jár le az ideje, mert Jézus maga mondja, hogy nagyobb van itt a templomnál. Tehát nekünk nem kell semmiféle különösebb szertartást elvégezni ahhoz, hogy a mi bűneink megbocsátassanak. Nem kell semmit tenni azért, hogy Istennel kapcsolatba kerüljek. Egyszerűen Jézussal kell bensőséges találkozásra jutnunk, oda kerülni az ő színe elé, megvallani a bűneinket, és megkapjuk a bűneink bocsánatát. És látjátok, hogy milyen hatalommal bír az Úr Jézus. És ez se győzte meg az írástudókat, mert valami hihetetlen ellenállás volt bennük. És most is azt látom sokszor, azért van az a sok hamis tanító. Mert testvérek, soha a világon ennyi hamis tanító nem volt, mint manapság. Rengetegen félremagyarázzák az igét. Az Egyesült Államokban olvastam, 3000 szekta működik. 3000 szekta. Jézus az utolsó időkről beszélt, hogy ez fog következni. Hogy hamis Krisztusok, hamis proféták lépnek fel, hogyha lehet, elhitetik a választottakat is, és olyan könnyű megtéveszteni az embereket. Olyan könnyű. És hát hogy lehet felismerni egy tanításról, hogy az helytelen és hibás? Hát úgy lehet felismerni, hogy az igét tanulmányozom, ismerem az Isten igéjét, és az igen mérlegére teszem a tanítást. Így mondja az ige, hogy mindent vizsgáljatok meg, a tanítást vizsgáljatok meg, a lelkeket vizsgáljatok meg, mondja János apostol. Tehát, hogy ne higgyetek minden léleknek, mondja János apostol, mert nem minden lélek az Úrtól van. És azért hozom ezt a kérdést elő, mert látjuk, hogy ezek a farizeusok, ezek a szakértők, az írástudók, mert kik az írástudók? Hát nem akik tudtak írni, olvasni, hanem akik a Biblia magyarázói voltak, tehát az írástudók a mai teológiai tanárok, a teológiai professzorok. Ezek voltak azok az írástudók, akik a szakértők voltak, akiknek meg kellett volna állapítani, hogy kicsoda ez az Úr Jézus. És tulajdonképpen ma is ez az alapkérdés. És annyira ez az alapkérdés, hogy nekünk nem adatott más lehetőség Istennel találkozni, mint egyedül Jézus Krisztuson keresztül. Na és akkor mi lesz ezzel a rengeteg mindenféle vallással? Kérem szépen, azt felejtsük el. Azt egyszerűen felejtsük el, ezzel ne foglalkozzunk. A pogány, pogány. Aki nem hisz Jézus Krisztusba, az a vallás antikrisztusi vallás. Ilyen egyszerű. És akkor nem üdvözülnek. Ha abba hisznek, akkor nem. Aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusba, soha az életben nem fog üdvözülni. Mert ő adatott nekünk igazságul, váltságul, szentségül. Ő adatott, mert ő az Isten fia. Őt ígérte az Úr, hogy testet ölt és eljön közénk, és majd láthatjuk, hogy holnap erről lesz szó. Csak azért hangsúlyozom ki, mert itt ezek az írástudók hallgatnak. Olyan egyszerű lett volna Izraelbe, és megmenekül Izrael, ha elfogadják őt. És nem fogadták el, elutasították. És az egyházban is olyan sokszor lehet látni, hogy templomba járó emberek elutasítják az Úr Jézust. Sokáig nem mertem elmondani igehirdetésekben, aztán közben rájöttem, hogy nagyon is el kellene mondani. Az én nagyapám, anyai nagyapám református lelkész volt. Hát nem mondhatnám, hogy komoly hívő ember lett volna. Lényeg az, hogy az én drága nagyanyám, az ő felesége nagyon jó asszony volt. Aztán már 80-on túl egyszer beszélgettünk, és akkor én 18 éves voltam, én sem voltam még újjászületett hívő ember, és azt mondja nekem a nagyanyám, tudod, fiam, hogy milyen vallásos vagyok? Hát tudtam, mert reggel Bibliát olvasott, este Bibliát olvasott, minden vasárnap ott volt a templomba, imádkozott, és akkor azt mondja nekem, de tudod, Jézussal nem tudok mit kezdeni. Hát ez döbbenet, nem? Hát akkor mitől vagyok keresztény? Ha Jézussal nem tudok mit kezdeni, akkor az Isten meg nem tud velem mit kezdeni. Most ez nem vicc, ez komolyan így van. Ha én nem tudok az Úr Jézussal mit kezdeni, akkor én még egyáltalán nem vagyok keresztény. És én tudom, hy a gyülekezeteinkben nagyon sokan ebben a lelki állapotban vannak. Hogy nem tudnak mit kezdeni az Úr Jézussal. Mert nem tudják, hogy kicsoda. Azért. És itt is ebben a történetben ez a döbbenet, hogy nem tudják kicsoda. És ez a négy ember tudta, hogy kicsoda Jézus, odavitte. És figyeljetek meg, hányszor mondta az Úr Jézus azt, hogy például a Bartimeusnak, a vak Bartimeusnak, eredj el, a te hited megtartott téged. De milyen hit a megtartó hit? Csak a Krisztusba vetett hit. Csak a Krisztusba vetett hit a megtartó hit. Ezt a hitet látta ebben a négy emberben Jézus, hogy ezek az emberek hiszik, hogy ki vagyok én, tudják, hogy ki vagyok én. És akkor hallgattatunk meg. Nagyon sok embernek nincs ima meghallgattatási tapasztalata, mert nem tért meg, és nem hisz az Úr Jézusba. És az Úr Jézus Krisztus nélkül nincs ima meghallgattatása. Csak a hitetleneknek olyan értelemben, ha egy hitetlen ember elkezd kétségbe esettem Isten után kiáltani, akkor arra Isten odafigyel. Aztán majd küldi az Úr Jézust. De csak ő általa, és csak ő benne. Tehát a mi hitünknek őrá kell irányulni. És amikor embereket szeretnénk akár a gyülekezetbe hozni, vagy egy evangelizációra, egy ifjúsági hétre, tessék elhinni, hogy Jézushoz kell hívni őket. Jézushoz kell hívni őket, mert ahol az ige szól, ott jelen van az Úr Jézus Krisztus. Nagyon sokszor hallottam ilyet, hogy fiatalok úgy hívták a barátaikat, hogy hát gyertek el az ifjúsági táborba, jó buli lesz, jó zene van ott, meg szórakozunk, minden, jó fogjátok érezni magatokat. Hát testvérek, ez nagyon rossz evangelizáció, ez nem helyes. Hát nem szórakoztatni akarjuk mi. Egyébként, ha azt akarjuk, akkor jó, akkor meg kell mondani, hogy most itt egy úgynevezett keresztény szórakoztató tábor van, de az Úr Jézus soha nem szórakoztatott senkit, ő soha nem viccelt. Tessék megfigyelni, soha nem viccelt. Ő nem akart úgy járni, persze nem is járhatott volna, de tudjuk a Lót történetéből, hogy Lót mondogatta a vejeinek, hogy meneküljetek, mert baj van, de azok úgy gondolták, hogy Lót csak tréfál. Hát akkor milyen ember lehetett az a Lót? Hát egy komolytalan ember, akit nem vettek komolyan. De most nekünk úgy kell hívogatni embereket, hogy nekünk kell tanúskodni arról, hogy ez a Jézus Krisztus, ez egy valóságos isteni személy, és Istennel, ha akarsz találkozni, akkor gyere, mert csak rajta keresztül lehet Istennel találkozni. Tehát így kell nekünk hívogatni, és nem azért, hogy az emberek tényleg jól érezzék magukat, hanem talán éppen azért, hogy rosszul érezzék magukat. Hogy rádöbbenjenek, hogy hát elveszett ember vagyok, bűnbe vagyok, de itt az Úr Jézus a szabadító, és lehet, hogy lelkileg gutaütött vagyok, béna vagyok, de ő, ha kimondja felettem, hogy megbocsátattak a bűneit, akkor meggyógyulok. És tessék elhinni, hogy az Isten az egész embert akarja meggyógyítani. Ő nem csak azt akarja, hogy egészséges légy testileg, hanem azt akarja elsősorban, hogy egészséges légy lelkileg. Hogy nehogy lelki gutaütött legyen, lelki béna legyél, hanem meg akar eleveníteni bennünket, és az ő szava ezt megteszi. Tehát ebben a történetben nagyon fontos, és a mi életünkben pedig az a nagyon fontos, hogy látható legyen a hit. Az Úr Jézus így mondja a Máté 5.14-16-ban, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épített város. És akkor arról azt mondja, hogy a gyertyát se azért gyújtják, hogy a vék alá tegyék, tehát, hanem a lámpatartóba, hogy lássák az emberek a világosságot. És azt mondja, úgy ragyogjék a ti világosságotok az emberek előtt, látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyátokat. Na most, hogy látják-e a környezetedben, látják-e a te jó cselekedeteidet? Most itt nagyon szeretném kihangsúlyozni, nem a vallási jó cselekedetekről van szó, hanem azt a szeretetet. Így mondanám, a lélek gyümölcseit látják-e rajtad? A lélek gyümölcse. Szeretet, türelem, jóság, szívesség, és így tovább. Ezek a csodálatos dolgok, amik a világ szemébe először is semmit nem érnek, pedig ennélkül az élet keserű, ennélkül az élet szomorú, nyomorúságos. Mert tessék megnézni, milyen egyszerű kis szavacska ez, hogy hűség. Hát ez milyen hiányzik ebben a mai világban, a hűség. És nem ezt teszi boldoggá a párodat, hogy te egy megbízható, hűséges ember vagy, akiben nem kell csalódnia. Ugye, egy egyszerű kicsi dolog, és ettől boldogtalan a világ, hogy hűtlenek vagyunk. Hűtlenek vagyunk a párunkhoz, a gyerekekhez, hűtlenek vagyunk a gyülekezethez. Hányan elhagyják a gyülekezetet? Azt mondja, nem kapok én ott semmit. És akkor meg szoktam kérdezni, te mit szoktál ott adni? Mert nekünk az Úr nem azt kérdezi, hogy én mit kapok, hanem azt elsősorban, hogy te mit adsz ott a gyülekezetben. Tehát a hűség, csak ez a kicsi szó, hogy hűség, hogy ott látható-e az életedbe? Ott látható-e az életedbe? Aztán látható-e az a megrendíthetetlen Krisztus hit? Olyan kevés kell ám ahhoz, hogy az emberek meglássák. Én emlékszem, katona voltam, egyszer ellopták a sapkámat, és kint voltunk táborba, nem hoztak ki sapkát, nem tudtam venni, és akkor megparancsolták, hogy lopjak. És én mondtam, hogy én nem lopok sapkát. És nem loptam sapkát, és ennyi. És mindenki odafigyelt rám, hogy én nem loptam sapkát. És más hasonló esetekben, egész kicsi dolgokban a testvérek meglátják az emberek a hitedet. Tudják, hogy te hívő ember vagy. Nem viszed haza, amit esetleg mások hazavisznek a munkaerő, és rögtön tudják, hogy te más vagy. Lehet, hogy először megszidnak, meg mint ahogy én jártam egyszer a Százhalombattai közértbe, hogy vettem villanykörtét, és a pénztáros hangosan rám üvölt, hogy maga nem az erőműbe dolgozik, de mondom ott, és innen viszi a villanykörtét. Kvázi, hogy szégyeljem is magamat. Tehát az emberek ilyen apróságokban észreveszik, de hát arról már nem is beszélve, hogy Isten rád terheli az egyik munkatársodat, az egyik szomszédodat, az egyik családtagodat. Tessék elhinni, komolyan el kell kezdeni érte imádkozni azzal a hittel, hogy az Úr meg fogja hallgatni. Csak vigasztalásul mondom, mert sokszor belefáradunk. Müller György, ez a csodálatos imádkozó életű ember, 60 éven keresztül imádkozott a barátjáért. És nem tért meg. Csak Müller György temetési igehirdetésén tért meg. Tehát ő már nem élte meg, de az ő temetésén ott élt meg a barátja. Tehát nekünk nem kell azon törni a fejünket, hogy most, meg nem kell tanácsot adni, hogy mit csinálj vele, Uram, meg hogy térítsd meg, ő tudja. De olyan nagyon szeretném, testvérek, ha mi olyan keresztények lennénk, hogy látható lenne a hited. Hogy látható lenne a hitet, hogy lássák, hogy te kinek a gyermeke vagy, hogy te az Úr Jézusé vagy. Ezért megkapjuk sokszor, hogy milyenek vagyunk, elmebajosok meg így tovább, de nem baj. Elmondom a testvéreknek azt, hogy a munkahelyen én nem csináltam ebből titkot, meg sokszor beszéltem a kollégáknak az Úr Jézusról. Nagyon, nem csináltam ebből, hogy így mondjam, nem maceráltam őket, nem gyomroztam őket, de elmondtam. Aztán persze ott kigúnyoltak, de amikor valamelyiknek baja volt, ilyen igazi kemény, sörök, skriglis férfiak megkerestek kint az erőműben négy szem közt, mert a többiek előtt nem mertek a lelki dolgaikról beszélni. Tehát érdekesek vagyunk a mi emberek, és szükséges az, hogy tudják rólad, hogy te kié vagy, ha valóban Krisztusé vagy. És ennek kisugárzása van. És ennek, ha te valóban a Szentlélekkel megáldott ember vagy, a gyümölcsök ott fognak teremni az életeden, ha engedelmes vagy, és ott lesz a szeretet. És ezzel szeretném befejezni, mert a szeretet. Most már nem olvasom fel, Krav azt írja, egy amerikai hívő idegorvos azt írja, hogy a szeretet a hívő emberekben csak akkor lesz ott, ha lemondunk, ha megtagadjuk az önmagunk iránti forró szeretetet. Igen, testvérek, mert az akadályoz meg bennünket, hogy az Urat szeressük. Mert szeresd az Urat, a te Istenedet. Most hogy jön ide a szeretet? Mert csak így lehet szolgálni. Mert csak így lehet szolgálni, szeretetből. Mert őt szeretem, ezért ő érte megteszek mindent. Mert nem csak, hogy szeretem, imádom az én Uramat, és tele van a szívem az ő iránta való imádattal, szeretettel, hálával, ezért megteszem. És ha ezért teszed meg, akkor ott lesz az áldás. Mert ennek kisugárzása van. Mert akkor tudják, ki vagy. És akkor oda tudod vinni a bénákat, akik körülötted vannak. De csak ez a szeretet. És tényleg ezt kell megvizsgálni. Jézus azt mondja az Efezus beli gyülekezethez írt mennyei levélbe, hogy terhet viseltél, nem fáradtál, megdicséri az efezusi gyülekezetet. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet. Az a szerelem, Az az első szeretet, ami a megtérés után ott van a szívemben. Vagy elkezdek törvényeskedni, vagy elkezdek ilyen laza, liberális lenni, de ha ott van bennem ez az első szeretet, akkor az összekapcsol az Úrral. És azt mondja az Úr neki, térj meg, emlékezzél, honnan estél ki. Ezt szoktam mondani a megromlott házaspároknak is, a megromlott házasságban. Emlékeztek, hogy volt, mikor egymás kezét fogtátok? A mátkaság idején. És akkor a két dúltarcú embernek egy kicsit fölragyogott a tekintete. Hát emlékezni kell, hogy is volt akkor, mikor neked megbocsátott az Úr, amikor megtértél, mekkora szeretet volt a szívemben. Legalábbis nálam így volt, és hála az Úrnak, hogy ez be újra és újra megújít, hogy tudjam őt szeretni, hogy ő legyen a legfontosabb. És így lehet csak ám szolgálni. És akkor nem fontos, hogy a gyülekezetbe mit kapok, hanem az a fontos, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit tegyek? És ha semmi fizikai munkát nem teszel, de imádkozol és hordozod, akkor megtetted a legnagyobbat. De hát aztán tudom, hogy ennek ott nincs vége, mert aki imádkozó ember, az cselekvő ember lesz. Urunk, áldunk téged, és köszönjük néked azt, hogy te ott akkor is ugyanaz a Krisztus voltál, mint most láthatatlanul is. Ugyanaz vagy. Neked fontosak vagyunk. Fontosak a gutaütött béna emberek, drágák azok, akik hitetlenek, akik nem tudnak hozzád jönni, és minket pedig, akiket megváltottál, akik a tieid vagyunk, tőlünk pedig azt várod, hogy igen, vigyük oda hozzád őket. Vigyük oda az ördöngősöket, a gutaütötteket, a nyomorultakat, a betegeket, testi, lelki elesetteket. És mindenek fölött vigyük oda, Uram, azokat, akik nem tudnak hinni benned, hogy a gyülekezet és egyen-egyen be tudjuk tölteni ezt a tőled kapott szent szolgálatot. Uram, nincs nagyobb dicsőség, nincs nagyobb tisztesség ezen a világon, mint neked szolgálni. És te mondtad, Úr Jézus, hogy aki neked szolgál, azt megbecsüli az Atya. Csodálatos dolog átélni, Uram, mikor te megbecsülöd, és majd azon a napon azt mondod nekünk, hogy jól vagyunk, jó és hű szolgám. Bár csak igazán ilyen hű szolgák lehetnénk, akik betölthetnénk azt a küldetést, amelyre elhívattunk. Áldj meg bennünket, Uram, önmagaddal, a te szent lelkeddel, igéddel, mindazokkal a drága dolgokkal, amelyek felemelhetnek, megerősíthetnek, szolgálatba állíthatnak bennünket. Így kérlek ezért a gyülekezetért, Uram, könyörülj egyen-egyen a testvéreken, hogy ott lehessen a szívükbe az a vágyakozás, hogy neked szolgáljanak. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.